Stockholmban. A meghívás meg is érkezett. Mivel Trifú elégedetlen volt Szobodán rendezői munkájával, megkért, hogy menjek vele Svédországba és rendezzem meg a műsort. Szívesen elfogadtam a felkérést. Repülővel utaztunk Koppenhágáig. Azért oda, mert a svédeknek csak egy repülőterük van Stockholmban, mi pedig úgy terveztük, hogy először Malmöben forgatunk, és mivel ez a város közelebb van a dán, mint a svéd fővároshoz, úgy értékeltük, hogy észszerűbb, ha Koppenhágába repülünk. A 101. gépével utaztunk. Az utaskísérők, a világos bőrű, szőkehajú, kékszemű fiatal lányok kedvesek és szolgálatkészek voltak. Miután találkoztunk Ahmettal a reptéren, béreltünk egy nagy Volvo 244-es autót, a svéd TV fizette. Aztán pár órán keresztül nézelődtünk a városközpontban, megittunk néhány pohár sört, és elindultunk a kikötő felé. Svédországba onnan csak hajóval lehetett eljutni. Az óriási hajó gyomrában leparkoltuk az autót. A két államot a Sund körülbelül 50 km széles tengerszoros választja el. Feltételeztük, hogy több órát fogunk utazni. Úgy is történt. Ezt az időt evéssel töltöttük. Fönt a hajó legmagasabb emeletén svéd asztal várt bennünket. Két, egyenként 15 méter hosszú és 1 méter széles asztalon rengeteg szendvicset kínáltak. Rajtuk főleg tengeri halak, rákok, kagylók voltak, de némelyiken még hal ikra is. Külön tálakban különféle algák és moszatok díszelégtek. Csak néhányan álltunk a tömérdek ennivaló körül, mert a legtöbben egy kis rácsos üzlet előtt tolongtak. Ha ti is inni szeretnétek, akkor sorba kell állnunk, mint a többieknek, magyarázta Ahmet. Addig, amíg utazunk, nyitva tart a duty free shop. Ott olcsó az ital. Svédországban viszont megfizethetetlenül drága. Ezért akarnak a svédek itt italhoz jutni. Mi megelégedtünk a különböző gyümölcslevekkel, amelyeket az asztalon találtunk. Trifú rengeteg rákos szendvicset evett. Nekem nem nagyon ízlett, ám bár ha sonka szeletek lettek volna rajta. Mire Malmö kikötőjébe érkeztünk, a svéd utasok nagy része már teljesen részeg volt. A parton szépen sorban a vörös kereszttel megjelölt mentőautók vártak rájuk. Mint a farönköket, úgy tették egymásra a kocsiban a részegeket. Mi történik majd velük? Kérdeztem Ahmetet. Drága mulatság lesz nekik. Először a hajó személyzete az összes gazda nélküli autót elhajtja a parkolóba. Majd pár nap múlva, miután kiúzanodnak, értük jönnek a tulajdonosok. Természetesen az összes szolgáltatást ki kell fizetni. Aki pedig kórházba kerül, annak a kiúzanítás, a gyomormosás, a pihenés, az orvoslás költségei terhelik a számláját. De ne izguljatok, ez itt mindennapos jelenség, mondta Ahmed. Malmöben egy középkategóriás hotelban szálltunk meg. Trifú és én az egyik, Ahmed a másik szobában. Hogy sok jugoszláv utas járt erre, azt rögtön észrevettük. A szobánkban lévő televízió acélsodronnyal volt odakötve a falhoz, nehogy valaki el tudja vinni. A lopás bizony nem a svédekre jellemző. Másnap a svéd tévécsoport többi tagjával kellett volna találkoznunk. Sajnos azt üzenték, hogy késnek egy napot. Nem fejezték be idejében a munkájukat. Nem maradt más hátra, mint sétálni egyet a 200 000 lakosú városban. Az első nagy meglepetés akkor ért, amikor kimentünk az utcára. Sehol senki. Imitt-amott egy pár öregember vagy asszony szatyorral. Otthon ilyenkor délelőtt hemzseg a város az emberektől, autóktól. Kérdőn néztünk Ahmetre. Azt gondoltuk, valami állami ünnep van. Ne csodálkozzatok, itt dolgoznak az emberek. Mindenki a munkahelyén van. Csak a nyugdíjasok sétálnak, mert a többiek dolgoznak. Ez itt, ez a kapitalizmus. Az utcasarkokon a közlekedési jelzőlámpák, amikor pirosat jeleztek a gyalogosoknak, csörgő hangon is megszólaltak, jelezvén a gyengénlátóknak és vakoknak, mikor ne keljenek át az úttesten. Minden olyan üzletnél, amelynek bejárata előtt lépcsők voltak, tolókocsisok számára külön feljárót vagy kis emelőt építettek ki. A rokkantak közlekedését mindenhol igyekeztek megkönnyíteni. Másnap megérkezett a tévés csoport. Egy fiatal operatőr Ariflex kamerával és egy világosító mikrobusszal, amely tömve volt világítási felszereléssel. A világosító volt egyben a sofőr is. Nem fizettek külön azért, hogy valaki csak a kocsit vezesse. Megértettük egymást, mert mindenki beszélt angolul, kivéve Trifut. Először a malmői cukorgyárban forgattunk. Annak ellenére, hogy Svédországnak hideg az éghajlata, nagy mennyiségű cukorrépát termesztenek. A cukorgyári munkások 90%-a jugoszláv volt. Az igazgató fogadott bennünket, aki egyben a gyár tulajdonosa is volt. Az irodája szerény volt. Egy középnagyságú tárgyalóasztal állt az íróasztala előtt. Ő egy fekete, kissé már megkopott bőrszékben ült. Ott készítettük vele a riportot. A felvétel után közvetlen beszélgetésbe kezdtünk. Körültekintően rákérdeztem, miért ül ilyen öreg bőrszékben, hiszen Jugoszláviában az igazgatók a legújabb irodabútorokat vásárolják maguknak. A tulajdonos büszkén mosolygott. Ezt a fotelt nem adnám semmi pénzért. Még a nagyapám ült benne, amikor megalapította a céget. Neki köszönhetek mindent, magyarázta angolul. A gyárban ebédeltünk a többi munkással együtt az önkiszolgáló étteremben. Ugyanazokból az ételekből válogathattunk, mint a dolgozók. Négyféle készétel állt a rendelkezésünkre. Az egyik a jugoszlávok kedvére való babfőzelék volt csülökkel. Az igazgató is ott velünk ebédelt. Mondanom sem kell, a szakács vajdasági származású volt. Másnap délelőtt a városról készítettünk felvételeket, utána elindultunk Stockholm felé egy széles autóúton. A csoport többi tagja a mikrobusszal utazott. Megbeszéltük, hogy nem megyünk együtt, mert nekik még útközben valahol meg kell állniuk. Majd másnap találkozunk a tévében. Az utak kiváló minőségűek, mert az alapjuk gránit és gnejszkő. Utunk nagy része a 200 méter tengerszint felett levő Smiland területén haladt. Malmötől Stockholmig majd 600 kilométert kellett utazni. Volt időnk beszélgetni. Fölelevenítettük középiskolai tudásunkat. Ahmed Svédország földrajzi adottságairól tudott legtöbbet mondani. Így megtudtuk, hogy körülbelül az 500 ezer négyzetkilométernyi területen 7,5 millió lakos él. Az ország három kisebb királyságból áll. Azért van a zászlójukon három korona. Természetesen Stockholm a fővárosa legnagyobb. Megközelítőleg 1 millió lakosa van. Az egész ország gránit sziklákon fekszik. Területén több mint 15 ezer tó és tavacska van. Északi része az északi sarkkörhöz tartozik. Ezt észre is vettük, mert ahogy északabbra utaztunk, úgy jelent meg a hó az út szélén, és persze egyre hidegebb is lett. Az ország történelméről keveset tudtunk. Ahmed is csak annyit, hogy volt egy nagyon híres királyuk, az első Gusztáv, aki a 16. században élt, és nagy parasztlázadást vezetett a földes urak ellen. Trifó a tudományos ismeretével ékeskedett. A Stockholmi Királyi Tudományos Akadémiát már a 18. században megalapították. Nevezetes tagjai közül csak pár jutott eszünkbe. Celsius, aki a hőmérséklet skála megteremtője. Angström a spektroszkópia és meteorológia terén ért el világhírű eredményeket, és nem utolsó sorban Nobel a robbanó anyagok terén. Ő hozta létre a Nobel alapítványt, amely 1901-től minden évben megjutalmazza a legkiválóbb tudósokat. Már foglalkozásom szempontjából is hozzám a művészet állt legközelebb, ezért erről én tudtam legtöbbet mondani. Legismertebb drámaírójuk, August Strindberg, világra szóló hírnevet szerzett a drámáival. A Vörös szoba, Viharos tenger, Legendák, Haláltánc, Hattyúvér című regényei drámáit mi is ismerjük. A skandináv írók közül Henrik Ibsent is meg kell említeni, bár nem svéd, hanem norvég volt. A filmművészetben is kiváló eredményeket értek el. Ingmar Bergman, a neves filmrendező, az Élet küszöbén című filmjével 1956-ban elnyerte az Aranypálmát Cannes-ban. A Nap végén című filmmel pedig az Aranymedvét Berlinben. Ezeken a filmeken kívül még kiváló alkotásai a Hetedik pecsét és az Egy éjszaka mosolya. Ingrid Bergman, svéd színésznő, két Oscar-díj tulajdonosa. Utazásunk végén rájöttünk, hogy attól függetlenül, hogy kis államról van szó, nagy emberek hazája. Este 10 óra után érkeztünk a fővárosba, és persze eltévedtünk. Megítélésünk szerint valahol a külvárosban bolyongtunk. Még az itt élő Ahmed se tudta megmondani, hol vagyunk. Leparkoltuk hát az autót, és vártunk. Gondoltuk, majd csak akad valaki, aki elmagyarázza, hogy hol is vagyunk. Talán fél óra is eltelt, mire valaki feltűnt az úton. Egy idősebb ember sétáltatta a kutyáját. Amikor közeledni kezdtünk hozzá, gyors léptekkel elsietett. Hiába kiabált Ahmed utána, hogy csak kérdezni szeretnénk valamit, ránk se hederített, csak menekült. Így hát tovább vártunk. Már kezdtünk kétségbe esni, amikor egy arra tévedt taxit sikerült leállítanunk. Az elvezetett bennünket a szállodáig. Fáradtan, de megkönnyebbülten feküdtünk le. Ahmed hazament, abba maradtunk, hogy reggel értünk, jön és együtt megyünk a tévébe. Másnap megismerkedtünk az összes nem svéd nyelvű program szerkesztőjével. 45 év körüli tiszta svéd típusú ember volt. Kellemesen elbeszélgettünk. Perfekt beszélt angolul és franciául. Megdicsérte a műsorunkat, amelyet Jugoszláviáról, azaz Vajdaságról készítettünk. Sokoldalú és érdekes volt számára. Elmondta azt is, hogy már régóta tervez egy nyaralást a horvát tengerpartra. Sajnos sose jön ki úgy a lépés, panaszolta, na de majd egyszer. Elmondtuk neki, hogy valószínűleg jól fogja érezni magát, és emellett sokkal olcsóbb, mint mondjuk az Azurpart. A fizetéseikhez és a szálloda áraikhoz képest biztosan jól fog járni. Amikor a szállodát említettük, megkérdezte, hogy meg vagyunk-e elégedve a hotellel. Bevallottuk neki, hogy ha még pár napig ott maradunk, bizony elfogy a pénzünk. Erre felajánlotta, hogy legyünk a vendégei. Úgyis egyedül él egy nagy házban a külvárosban. Nem leszünk útban, különben úgyis keveset van otthon. Ahmed azt ajánlotta, hogy ha akarjuk, hívjuk fel a feleségünket innen a tévéből, mert nem kerül semmibe. A svéd televízió ugyanis a svéd postatársasághoz tartozik, emiatt minden postai szolgáltatása a tévé számára ingyenes. Ennek nagyon megörültünk. Hosszan elbeszélgettem Vinussal, elmondtam neki a benyomásaimat, és megnyugtattam, hogy jól vagyunk. Trifunak nem volt kidolgozott koncepciója a műsorról. Inkább azt várta, hogy Ahmed ajánljon valamit. Úgy is történt. Aznap nem dolgoztunk, azt terveztük, hogy majd másnap elmegyünk a jugoszláv követségre egy fogadásra. Este meglátogattuk a stockholmi jugoszláv klubot. A vendégek között több volt a svéd, mint a jugoszláv. Később értettük meg miért. Olcsóbban adták az alkoholt, mert a jugoszláv tulajdonos megtalálta a módját, hogyan játssza ki a szigorú svéd törvényeket. Rövid idő után elindultunk az új lakhelyünkre. Ahmed irányított bennünket. Egy kertvárosba érkeztünk, ahol azonos típusú házak sorakoztak egymás mellett. A főszerkesztő háza egy alaksori helyiségből, a földszinten egy nagy nappaliból, konyhából és fürdőszobából, az emeleten pedig négy hálószobából állt. A szobák szelényen, de ízlésesen voltak berendezve. Házigazdánk megmutatta a hálószobáinkat. Mivel hideg volt és az emeleten nem fűtött, dunyhával takaróztunk. Amikor elhelyezkedtünk, leültünk vele tévézni az alaksori pincehelyiségben. Vendéglátónk elmondta, hogy nem használja a főbejáratot, az mindig zárva van. Másnap, ha majd elmegyünk, a hátsó ajtót használjuk. Az állandóan nyitva áll a postás miatt. Ezt az utóbbit nem igazán értettük, de udvariasan rábólintottunk. Reggel későn keltünk. Volt időnk, hiszen a fogadás csak este 6 óra után kezdődött. Elmentem a sarki üzletbe valami reggelit venni. Nehéz feladatom volt. Mindegyik konzervdoboz tartalma a skandináv nyelvek egyikén volt feltüntetve, így csak a képek alapján tudtam rájönni, mi micsoda lehet. Halat, rákot és kagylókat választottam. A kenyerük is másmilyen volt, mint a miénk. Amikor Trifúval kinyitottuk a konzerveket, föllélegeztem, mert látszott, hogy mindegyik ehető. Reggelizés közben elbeszélgettünk. Házigazdánk már rég nem volt otthon. Az egyik pillanatban ajtónyitást hallottunk. Azt hittük, visszajött a szerkesztő. De nem. A postás jött be a hátsó ajtón, köszönt, és letette a leveleket és a számlákat a kis asztalra, amely a sarokban állt. Ránk nézett, majd köszönt és elment. Akkor értettük meg, hogy a kis asztal a levelek és számlák részére van, tovább azt is, hogy azért nem szabad bezárni a hátsó ajtót, hogy a postás be tudjon jönni. Utána néztünk. Ugyanígy jártál minden háznál. Hátul bement, letette a leveleket és ment tovább. Valamivel 6 óra előtt érkeztünk Volvóval a nagykövetség elé. Minden parkolóhely foglalt volt, kivéve kettőt. Igaz, egy tábla jelezte, hogy a rokkantak számára fenntartott hely, de mi fontosnak éreztük magunkat, mégiscsak a nagykövetségre vagyunk hivatalosak, így hát oda parkoltunk. Abban a pillanatban, amikor ki akartunk szállni, megjelent a közlekedési rendőr. Erélyes kézmozdulatokkal utasított bennünket, hogy szabadítsuk fel a helyet. Ahmed és Trifú igyekeztek magyarázatot adni, hogy máshol nincs hely, mi pedig a nagykövetségre megyünk. Őt ez nem érdekelte. A két hely a mozgás korlátozottak számára kijelölt parkoló, oda csak ők parkolhatnak. Továbbra is okoskodtunk, de amikor a rendőr elővette a rádióadóvevőt, meghátráltunk. Beültünk a kocsiba, és egy másik utcában parkoltunk. Otthon a tévéseknek bezzeg, minden szabad, vigasztaltuk egymást. A fogyatékosokról itt az állam komolyan gondoskodik. Mire a nagykövetségre értünk, már elkezdődött a fogadás. A forgatócsoportunk készenlétben állt. Krizsánt, a híres szlovén síző tüntette ki a jugoszláv nagykövet, a Svédországban tartott Európa-bajnokságon elért első helyezéséért. Lefilmeztük a kitüntetés átadását, majd egy rövid beszélgetést kértünk a sportolótól. Nagyon meghatódott, mert azt hitte, hogy csak miatta jöttünk egészen idáig. Trifú hagyta, hogy maradjon meg ebben a hitben. Később szendvicseket és hazai szilvapálinkát kínáltak. A kenyéren a fehér rákok ízlésesen díszítve kellették magukat. Én bizony már kezdtem unni. Egy kis füstölt sonka jobban esett volna, de mivel az nem volt, kénytelen voltam a rákokból enni. Trifú viszont élvezte. Nagyon szerette az ilyen tengeri herkentyűket. A következő nap délben a kikötőt jártuk. Bementünk egy kis kínai matróz étterembe ebédelni. Ahmed lefordította az étlapon található ételek nevét. Trifú cápauszony levest rendelt. Nekem mindegy volt, mert ilyesmit még úgy sem ettem. Egyszer mindent meg kell kóstolni, gondoltam magamban. No, mondhatom, nagyon vacak volt. Szinte éhetetlen. Valami fehér, nyúlós anyag, olyan, mint a tojásfehérje úszott a leves tetején. A fűszerezés, az ízek egészen különlegesek voltak. Trifú jó ízűen megette, én viszont ott hagytam. Két dolgot hoztam haza Svédországból. Egy krumplihámozó kést és egy csirkevágó ollót. Mindkettő svéd acélból készült. Drága volt, de megérte. Még ma, 22 év után is olyan élesek, mint a borotva. Az elkövetkező napokat Göteborgban a Volvo autógyárban és Halmstadban töltöttük, főleg jugoszláv összejöveteleken. Nem volt túl érdekes. Egy alkalommal usztasákkal is találkoztunk. Valamiért éhségsztrájkba kezdtek. Miután lefilmeztük, hogyan éheznek, egyesekkel találkoztunk a legközelebbi étteremben. Keveset dolgoztunk, de a végén mégis majd 4000 méter filmet hoztunk haza, körülbelül 5 órára való nyersanyagot. Vinus vágószekrényébe tettük, hogy majd egyszer bevágjuk. Majd, ha Trifú megírja a szöveget. Sajnos sose lett belőle semmi. Az anyaga végén elkallódott.